Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Több éves áshatás alatt találták meg a mai Románia területén, a bánsági Egresen, II. András király és felesége sírhelyét. A maradványok ugyanakkor még nincsenek meg, a történelem vihara, a néhai magyar király csontjait sem hagyta békében nyugodni. De mit találtak pontosan, és hol lehetnek a maradványok? Erről beszélgettem Major Balázs ásatásvezetővel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének vezetőjével.
Egres 1179-ben a harmadik Béla alapítja, aki több jelentős tiszakost is alapított, és a szerzetesekről annyit tudunk, hogy azok konkrétan és egyenesen Pontinyiből érkeztek. Pontinyi a négy legfontosabb ciszter anyakolostor egyike volt, de ciszteren Franciaországba eredezett, úgyhogy onnan érkeztek ezek a szerzetesek is, és a források szerint nem csak egy-két vezetőt küldenek Pontinyiből, hanem tulajdonképpen a teljes gárdát onnan küldik, és úgymond Pontinyi alapítása volt Egres kolostora. Na most Kutné Jolánta családja konkrétan Pontinyival volt szoros kapcsolatban, és azt választották ki egyfajta családi temetkező helyül. Tehát amikor Jolánta Magyarországra érkezik és körbenéz, hogy a nyugat-európai otthonában megszólalkozott gyakorlatnak megfelelően ő is kiválasztja egy kolostort, ahol majd temetkezik, akkor adta magát, hogy a hazai földön jól ismert pontinyi szerzetesek által lakott, alapított Egres legyen az. Egres egyébként csak most egy ennyire világtól félre első zsákfalú a Maros partján. Azért azt ne felejtsük el, hogy a középkorban a Maros folyó volt Európa egyik fő eldorádója, úgymond, de itt szállították le az erdélyi sót, nemesfémeket, stb. Tehát ez egy elképesztően gazdag vidék volt, ahol sorra álltak a templomok, kolostorok, ezek közül egy és az egyik nagyon fontos kolostor volt Egres, amely egyébként egy hatalmas kolostor lehetett létszámát tekintve, ugyanis azt tudjuk, hogy az egyik legfontosabb, máig fönnmaradt építészetileg jó állapotban megőrződő ciszter kolostort, ugye kertet Egres alapítja. Na most azt tudjuk a ciszter regulából, hogy ilyen leánykolostort csak akkor alapíthatott egy kolostor, ha legalább 60 szerzetes élt benne. Ezek szerint kert alapításakor nagy valószínűséggel Egresen legalább 60 szerzetes volt. Tehát valószínűleg emiatt a családi kötelékek miatt és Jolánta miatt esik a király választása Egresre. Azt tudjuk, hogy mind Jolánta, mind András rendszeresen dotálta a kolostort, és járadékokkal látta el, tehát tudatosan készült arra, hogy oda fog temetkezni.
A templom, illetve a kolostor ma már nem áll. Mi fogadta önöket, amikor elkezdték a munkát, és mit találtak menet közben?
Amikor elkezdtük a munkát, be kell valljam őszintén, hogy semmit nem találtunk, ugyanis a kolostor olyan szinten eltűnt, hogy a török háborúk és utána a betelepítés, falujjáépítése kapcsán, hogy semmi nem volt a talaj földfelszíne felett, sőt, két-három opció is volt korábbi források alapján, hogy hol lehet ez a nagy kiterjedésű falu területén keresni, a fűrésztelep, esetleg a hízlalda környéke, stb. Tehát a hely az abszolút ismeretlen volt, ezért 2013. novemberében geofizikai kutatásokkal álltunk neki, hogy megtaláljuk, hogy egyáltalán hol lehetett maga a kolostor, tehát a legvalószínűbb helyek közül kiválasztottuk azt, ahol elkezdjük a méréseket, és akkor földön a segítségével, Bertó Gábor kollégánk vezetésével neki állt az osztag, és rögtön az első kiválasztott helyen, ez egyébként a falunak gyakorlatilag kellős közepén van, a földadar jeleket mutatott, és gyakorlatilag két napon belül megvolt a templom halvány alaprajza, gyakorlatilag a legtöbb helyen szentire pontosan rá lehetett ásni a pillérekre. Egyértelmű, hogy a kolostor templom ott van, és a kolostorban is néhány falat elég egyértelműen kimutatott a radar. Tehát 2016-ban, amikor az ásatásokra kezdtük, akkor pontosan tudtuk, hogy akkor a templom területén kezdjük az ásatást. Igyekeztünk az ásatás kapcsán ugye a feltételezett négyezetet kiválasztani, tehát azt a helyet, ahol a kereszthajó és a főhajó találkozik, és itt van a legnagyobb esély rá, hogy királysírokból bármit is találjunk. A számításaink nem voltak rosszak, ugyanis már az első ásatási szezonban találtunk egy tumba alapozást, ami jól láthatóan a kolostor templom korai fázisához tartozott, és aztán az ásatásokat tovább folytatva, még rengeteg minden érdekes dolgot találva, többek között tatárjáráskori tömegsírt. 2016 nyarán jutottunk el oda, hogy a déli tumbával párhuzamosan az északi pillérnél is találtunk egy ugyanolyan tumba alapozást, tehát most már két királyi sírnak feltételezhető tumba alapozásunk volt. Idén a templomnak a főszentélyét álltuk föl, hogy azt pontosan tisztázzuk, hogy mekkora volt, hogy nézett ki, és az alapján ugye tovább tudjuk szűkíteni a még kutatható területek számát, ahol királyi temetkezések előfordulhatnak. Az idei eredmények maximálisan megerősítették az eddigi feltételezéseinket, hogy a királyi párnak a tumba alapozásait sikerült megtalálni, a déli lehetett Jolántáé és az északi Andrásé. Természetesen még egy sáv jövőre hátra van a szentély és a mostani, a már föltárt területek között, amit mindenképpen meg kell ásni ahhoz, hogy 100%-os bizonyossággal kijelenthessük, hogy tényleg királyságok helyéről van szó.
Második András és felesége maradványai nem kerültek elő. Mi történhetett a testekkel?
Az alapozások azok tulajdonképpen egy díszes sírépítménynek a részei, amelyben a király és a királynő teste valószínűleg egy magasabb szarkofágszerűségben lehetett. A sírok nagy valószínűséggel már a tatárjárás korán erősen sérültek, és ezt Rogerius váradi kanonok síralmas énekéből pontosan lehet követni, hogy a tatárok megostomolják Egrest, ahova a szerzetesek és a helyi lakosság meg lovagok zárkóznak, és ott próbálják védeni magukat. A kolostort egy idő után elfoglalják, és szinte mindenkit lemészárolnak, nyilván kifosztanak mindent. Nagyon kicsi az esélye, hogy a királysírokat éppen hagyták volna. Nagy valószínűséggel a kincseket elvitték belőlük, a halott ékszereket, stb. Arra jó esély van, hogy a csontokat nem vitték el, nem pusztították el nyomtalanul, arra pedig megint csak van némi esély, hogy a visszatérők a csontokat esetleg eltemették valami másik helyre. Elképzelhető, hogy a többiekkel együtt egy tömegsírba, de ha olyan állapotban voltak, nem tartanám kizártnak, hogy a csontokat a templom egy másik helyre temetik el. Az már valószínűtlenebb, hogy a tatárjárás utáni zűrzavaros nehéz időkben azzal foglalatoskodnának, hogy a tumbákat is helyreállítsák, és a királyi csontokat, amennyiben meg maradtak, abba temessék vissza. Nagyon valószínű, hogy a tumbák teljesen elpusztulnak. Nagyon úgy néz ki a régészeti rétegből, hogy a késő középkorban már az emelt középkori pallószint rászed a tumba alapozásokra, tehát akkor már nem léteznek ezek az egykori gazdag sírépítmények, de nem kizárt, hogy a csontokat valahova külön eltemetik, tehát még adunk esélyt annak, hogy ezeket megtaláljuk. A gondos halotti tiszteletre egy jó jel az a tömegsír, amit a 2016 szezon végén, 2017 szezonban találtunk meg a templom déli hajójába, egy hatalmas gödör, ami tel is de teli volt, teljesen rendszertelenül bedobált emberi maradványokkal, karok, lábak, medencecsontok, csigolyák, koponyák, stb. És ezen kívül mindenféle építészeti részletek, ami azt mutatja, hogy valószínűleg erősen sérült a korai tatárjárás előtti templom, és az a maradványok alapján, csontok alapján elég jól látszik, hogy a temetés nagy valószínűséggel úgy történt, hogy a túlélők visszatérnek, összeszedik a rengeteg maradványt. Ezek a testrészek, ezek még részben egyben voltak, de már mindenképpen elkezdtek bomlani, azért nincsenek teljes csontvázaink, de még ugye vannak egybe karok, lábak, stb. Tehát az inaktív tartottak, úgymond, és a túlélők ezt az egészet így bedöntik, betolják a maradványokat a tömegsírba, amiben, mivel még itt valószínűleg itt rothadó lágyszövetekkel teli masszáról van szó, ezért nem foglalkoztak azzal, hogy az értéktárgyakat kiszedjék, tehát itt elég sok érdekes leletet találtunk, aminek normál esetben újrahasznosításra kellett volna kerülnie, tehát buzogány fejtől értékes csatokig, stb. Még egyiptomi kristály, pohár töredékei is előkerültek, ami mutatja, hogy mennyire gazdag volt a kolostor és környéke a tatárjárás, hogy mit pusztította a tatárjárás. Tehát még ugye a bomló halottakat is külön eltemetik a túlélők, a kiszámú túlélő, a templom hajójába ráadásul, tehát egy megszentelt helyre, úgyhogy jó esély van rá, hogy a királyi csontokkal is valami hasonló történt. Az, hogy hova és mint, azt nem tudjuk. Annyit érdemes még megemlíteni, ami nehezíti a dolgot, magát a feltárást is, hogy a késő középkor folyamán 14. század végétől tömegével temetkeznek a szerzetesi templomba is, civilek, tehát férfiak, nők, gyerekek minden mennyiségbe, tehát általában ilyen hat rétegben egymáson találhatóak a különböző késő középkori sírok, ami nagyon nehezíti és lassítja a feltárást.
Ha megtalálnák a király maradványait, hogyan lehetne azonosítani? Antropológiai vizsgálattal, DNS vizsgálattal? Mi lenne a módszer?
mindenképpen az a legmodernebb és legcélra vezetőbb, tehát csak azt tudjuk elképzelni, és ehhez vannak korábbi Árpádházi maradványok, amiknek a feldolgozása egyébként zajlik is, neves nemzetközi laborokban is, tehát ha királyi csontváz gyanús dolgokat találnák, akkor mindenképpen az ezekhez már folyó vizsgálatokhoz kapcsolódva DNS vizsgálat lenne a legcélra vezetőbb.
Tervezik-e a talált tárgyak, illetve a templom, a kolostor bemutathatóvá tételét?
Mindenképpen ez a fő célunk, hogy az ásatás eredményeknek egy múzeumi raktárban porosodjanak ki tudja hány évtizedig, hanem egyrészt folyamatosan publikáljuk, másrészt pedig be is mutassuk a nagy közönségnek. Legesleg később egy kiváló alkalom 2022-2022-es Aranybullának a 800. évfordulója. Két irányú bemutatásra törekszünk a szakpublikációk mellett a nagy közönség számára elérhető módon. Egyrészt szeretnénk egy többnyelvű vándorkiállítást készíteni az egresi kolostor legérdekesebb, legszebb leleteiből, amely természetesen Magyarországon is bemutatásra kerülne. Másrészt pedig nagyon szeretnénk ott a helyszínen is egy bemutatást készíteni a kolostorról, ha már így ki lett ásva, ami többféle módon valósulhat meg. Egyes jól látható elemeit a kolostornak úgy, ahogy van bemutatni, valami védőépülettel, stb. Itt még a román kollégákkal folynak az egyeztetések, illetve kérdés, hogy jövőre mit találunk, de egy nagyon egyszerű és romokat kimélő módja lenne, hogy teljesen visszanemetni a kolostort, és nagyon rossz állapotban van a falak többsége, alapokig kibontva, stb. Pont a szentély az, ami nagyon szép és látványos, de viszont a felszínen kirakni külből, vagy valamilyen módon bemutatni az alaprajzát a templomnak, hogy érezhető legyen, és a mellettelő paraszházban, ami most a misszió bázisához szolgál, tehát a magyar csapatot tartozik, Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói és hallgatói, ott pedig kialakítanánk egy kiállító helyiséget, tehát aki ide jön, ne csak a kolostor helyét lássa, hanem egy állandó kiállításon, ott helyszínen megismerhet a kolostor gengazdag történetét, második András korát, akár a magyar keresztes hagyározat is, és így nyeljen plusz információkat.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.